Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bódi Mária Magdolnát idén április 26-án avatják boldoggá Veszprémben. Rádiónkban Pétemesi Tamás atya, Liliummal és vérrel című életrajzi könyvéből elevenítjük fel Bódi Mária Magdolna életét, alakját. A műsort a Veszprémi érsekség készítette, felolvassa Kis Dávid.
Még javában iskolába járt a kis Magdi, de már kezdett használható segítséget nyújtani az otthoni munkában, emlékezik az édesanyja. Sokszor dolgoztam a szomszédban. Nyugodtan megtehettem, mert Magdi lassanként átvette tőlem a házi munkákat. Takarított, főzött. Alig volt 12 éves, de a csirkesütést már kitűnően értette. Máma pusztán Magdi idejének javarészét a házi munka töltötte ki. Trécselni vagy szomszédolni sosem látták. A puszta másik végén elhelyezett ólakhoz is kiküldtük állatokat etetni. Természetesnek tartotta, hogy ez az ő dolga. Mosogatott, vart, kenyeret dagasztott. Jobb kezem volt. Mindent rá lehetett bízni. Uradalmi földekre is együtt jártunk napszámba. Az úri nép gyermekét egy esztendő jól végzett munkája után nyaralni vitték. Magdi is elmehetett egy nyáron Hévízre, Kuktának. A sovány, vékonyka kislánya felszolgálók fehérpártás öltözékében sürgött forgott a konyhában vagy a kurszalon teraszán. Csak csillogó szemei és örökké mosolygó arca tűnt fel már az első látásra a vendégeknek. Jól érezte magát a hévízi munkában, kellemes emlékei maradtak a fürdőhelyen eltöltött időről. Hévízi tartózkodásának egyik kedves emléke egy fénykép. A kurszalon konyha személyzetének sorában ő is látható. 1935. augusztus 20-án küldi haza a képet a következő sorok kíséretében. Kedves szüleim és testvéreim! Levelüket megkaptam. Én, hála Istennek, egészséges vagyok, amit maguknak is tiszta szívből kívánok. Ezt a képet most csináltattam 40 fillérért. Meg sem találnak rajta, pedig már sokat nőttem, de meg nem hisztam. Igaz, hogy jó színben vagyok, de ez a levegőváltozástól van. Mindnyájukat csókolom, Magda. Időközben az egykor vézna kislány megerősödött, a munkában szívós lett. Gyári munkája mellett továbbra is ő végezte az otthoni háztartási teendők nagy részét. Etette az állatokat, főzött, súrolt, takarított. Amennyire lehetett, kímélt engem, mondja el az édesanyja. Ebben az időben sokat betegeskedtem. Hányszor kivette kezemből a vödröt? Édesanyám, mondta, ne menjen vízért, majd én hozok be magának. Ha ebédet vitt a földeken dolgozó szüleinek vagy testvéreinek, meg nem állhatta, hogy kezébe ne vegye a kapát vagy sarlót, és dolgozott kedvtelésből órák hosszat. Aratási időben megtette, hogy már este kiment a mezőre, a kocsin aludt, hogy szürkületkor azonnal munkához láthasson. 17:30 bekerekezett a gyártelepi templomba áldozni, 18:30 pedig végezte a gyári munkát. Szülei nem kívánták volna, hogy a gyár mellett még gazdasági munkát is végezzen. A gyárba járás napi 8, illetve 6 kilométer megtételét jelentette. Magdi szívesen dolgozott. Nem bírta a tétlenséget, de a tétlen embereket sem. Később, amikor már a testvérei is gyárba jártak, a munka után nem egyszer leheveredtek. Magdi azonnal szóvá tette, miért nem találnak valami munkát maguknak. Egyik nyáron felbíztatta őket, hogy fizetéses szabadságuk alatt vállalják el az egyik 90 holt körüli birtok aratni valóját. Virradattól késő estig velük együtt dolgozott. Ilyen munkateljesítmény megfelelő étvágyjal is jár. A fizikai munka ugyancsak kiveszi az ember erejét és felfokozza étvágyát. Éppen itt érdemes felfigyelnünk Magdi önmegtagadó életére, amiről senkinek sem beszélt. Csak elejtett szavaiból lehetett egyet-mást sejteni. Édesanyja nap-nap után gondosan összecsomagolta útravalóját. Mivel azonban Magdi tudta, hogy bírónéni nehezen jut tejhez betegeskedő férje számára, heteken át nála hagyta a fejadagját. Bírónéni semmiképpen sem akarta elfogadni, de ő tréfálkozva erősködött. Csak fogadja el, bírónéni, majd alkalom adtán visszaeszem. Hiába volt minden. Bírónéni reggelente ott találta Magdi fejporcióját lakása ajtaja előtt. Magdi nem volt félszeg, restelkedős, aki többszöri kínálgatásra vár. Ha éhes volt, bátran mondta bírónéninek. Bizony, olyan finom és olyan éhes vagyok, hogy harmadszor is veszek. Ugyanakkor tudod böjtölni, amikor annak ideje volt. Gyakran nem reggelizett. Néhányszor megtette, hogy estig sem evett semmit, de megerőltető munkájára tekintettel ezt később József atya megtiltotta neki. Ellenvetés nélkül engedelmeskedett. Abban tagadta meg magát leginkább, amit legjobban szeretett. mondja édesanyja. Nagy hét napjain zsírral sem főzött. Tejet, teát, aszalt gyümölcsöt adott az asztalra. A papa kissé morgolódott, de Magdi erős kézzel fogta a gyeplőt. Bíró néni meg is kérdezte egyszer. Aztán Magdi, szót fogad magának a papa? Valamikor nem, de most már igen. És testvérei? Anyáskodom felettük. Ez ugyan nem mindig tetszik nekik, néha odavágnak nekem. De én úgy válaszolok, hogy azután csend lesz egy darabig. A belőle sugárzó finomság és erő hatott a kemény természetű édesapára is. Leányát őszintén nagyon szerette. November 6 jelentkezett Magdi felvételre a Fűzfőgyártelepi Nitrokémiai RT felvételi hivatalában. A gyár kötelékébe lépett. Betöltötte a 18. életévét. Már nem volt vézna, törékeny kislány, hanem kenyérkereső, mint a többi lány ebben a korban. Megerősödött testben is. Egykor sovány arcocskája kitelt, inkább sápadt, barna színű volt, mint rózsaszín. Lelki világa érintetlenül a régi maradt. Kislányos, derűs. Nem sokkal a gyári felvétel előtt Badacsonyba kirándult a többi kongreganista lánnyal. Ugrált, tapsolt, énekelt, mint aki jónak és kedvesnek érez mindenkit. Ezt a tarkón kiskontyot viselő barna lányt nyelte el a gyárkapu minden reggel sok száz társával együtt. A nitrokémiai RT márkás név volt a magyar kémiai iparban. Szociális szempontból is élen járt, munkástelepet épített egészséges lakásokkal, kerttel, vízvezetékkel. Az országnak nem akadt még egy olyan szép ipartelepe, mint a fűzfői gyár. A több ezer munkást foglalkoztató üzemeket erdő takarta el a kémkedő tekintetek elől. Az iparvágányon járó kocsik útja virágágyak között vitt el. A munkatermek ablakaiból zöld ligetekre vagy a Balatonra nyílt kilátás. Mindenütt tisztaság, rend, fegyelem. Mégis ez a földi paradicsom volt erkölcsi fertője a környék népének Fürettől Polgárdig. Nem volt rosszabb, csak ugyanolyan, mint a többi gyár, ahol imádság helyett káromkodással kezdődött, folytatódott és fejeződött be a férfiak munkája. A nők jelenléte sem zavarta ocsmány kiszólásaikat. Itt is, ott is akadtak a munkaasztaloknál, akik rákezdtek sikamlós élcelődéseikre, vagy egyenesen ízléstelen élményeikkel dicsekedtek. A fiatal lányok természetesnek vették, hogy arcukat, karjukat a mesterek és élő munkások simogatták és csipkedték. Aki nem úszott az árral, arra hamar ráfogták, hogy bigott. Lenézték, szégyenlősnek mondták. A beszéd persze tettekre érlel. Az ilyen helyen sok a házasságában boldogtalan ember. Sok leány szerez magának gyermeket leányfejjel. De ezen nem ütközik meg, sőt, még nem is csodálkozik senki. A legtermészetesebb dolognak tartják. Még több lány tanulja ki a bűn útjait, hogy következmények nélkül élvezhesse a léha kéjenc életet. Magdi munkás életét is ez a légkör vette körül. Semmi sem kellemetlenebb a bűnbe merült ember számára, mintha akad valaki mellette, aki mentes a megszokott bűnöktől. Önkéntelenül szembefordulnak azzal, aki különb náluk úgy, hogy tagadni sem tudják. Ez a helyzet érlelődött Magdi körül is. Megjegyzéseket tettek.
Na nézd, hogy adja a szentet? Elbolondították a papok. Rendes lány csak kár, hogy mindig templomba jár.
Valami kiszivárgott arról, hogy Magdi szívesen menne szerzetbe. Az élcelődők csemegére találtak. Sokat ugratták egy szoknyanadrág miatt, amit nagyon is célszerűnek tartott a gyakori kerékpározáshoz, és egyáltalán nem volt feltűnő.
Apácának nem való szoknyanadrág! Apácának nem szabad biciklizni.
Mit fog mondani a főnöknő, ha szoknyanadrágban állít be hozzá?
Magdin az ilyen ugratás nem fogott. Együtt kacagott velük, és hasonló hangnemben válaszolt. A válasszal nem szokott adós maradni, de sohasem volt éles vagy sértő. Sőt, vidám bemondásaival csak fokozta a hangulatot. Így le tudta vezetni a közönségesebbek feltörő irigységét. Más volt a magatartása, ha komolyra fordult a szó, ha egyházellenes rágalmakat vagy hitellenes vélekedéseket terjesztettek. Ilyenkor lángoló arccal, de sohasem sértően vitába szállt. Gazdag szókincse, villámgyors észjárása és a sok olvasással szerzett világnézeti tudása biztosította a fölényt számára minden esetben. Fél tucat vádaskodót el tudott némítani, de sohasem bántóan. Sohasem azzal az éllel, hogy nekem igazam van, hanem mindig szerényen, megnyerően. A körülállók élvezték szellemi párviadaljait. Nem engedte, hogy a szenvedélyek elmérgesítsék a hangulatot, hanem hódító erővel nyilatkozott meg remek humora. Csak Isten ügyért vitázott. Egyébként szívesen ráhagyta másokra a véleményüket. Lelki felkészültsége még hatásosabb, még imponálóbb volt az erkölcstelenség hömpölygő hullámaival szemben. Amikor később öccse is bekerült a gyárba, megdöbbent a feléje áramló romlott légkörtől. Magdi bátorította. Akit Isten segít, az minden körülmények között megállja a helyét. Egyedül Istennek köszönhetem én is, hogy hű maradhattam hozzá. Magdi nem volt tudatlan kis liba. Tekintete nagyon is észrevett mindent, megsejtett lappangó titkokat. Válasza a bűnre mindig az imádság volt. Magdi megállta a helyét a munkavonalán. A gyár úgynevezett Piro üzemének az volt a sajátsága, hogy mindig más és más árut készített. Füstjelző patronokat, puffancsokat, színes fémjelzőket, rakétákat. Ha valami újat kellett gyártani, Magdi az elsők között volt, akit erre átállítottak. Egy-kettőre megtanult mindent, aztán tőle tanulták meg a többiek is. A Piróban a lányok főkötőt hordtak, mert a munkától néha úgy bekormozódtak, mintha kéményseprők lettek volna. Magdi sohasem finnyáskodott. Sohasem válogatott tiszta és szennyes munka között. Kötelességének teljesítésében készséges volt, amellett megbízható. Hamarosan rá akarták bízni egy csoport vezetését, ami előléptetéssel és fizetésemeléssel is járt. Előmunkás lett volna. Magdi ügyesen elhárította ezt magától. Arra hivatkozott, hogy ő még nagyon fiatal, és hogy egy családos munkásnőnek van jobban szüksége fizetésemelésre. Ez a viselkedése neki magától értetődő volt, a többiek viszont kezdték nagyra becsülni. Az 1943. év elején ápolónői tanfolyamot hirdettek. Magdi úgy érezte, itt a kedvező alkalom szolgálatot tenni hazájának, embertársainak. Jelentkezett azzal az elhatározással, hogy frontszolgálatot vállal. Tervét minden oldalról ellenezték, de ő makacsul kitartott. Táncolt örömében, amikor megkapta a jegyzéket arról, hogy mit kell magával vinni a harctérre. Annál nagyobb lett szomorúsága, mert behívója nem érkezett meg. Tanfolyamtársai egymás után indultak a harctérre. Magdi nem hagyta magát. Utána járt a dolgoknak a katonai parancsnokságon. Ott tudta meg, hogy a gyárvezetősége nem engedte el. Úgy vélekedtek, hogy egyik legjobb munkaerejüket nem engedhetik el, még frontszolgálatra sem. A földi hatalmak megakadályozták, hogy feláldozhassa életét valami szépért, nagyszerűért. 1943 nyarán újabb, zárt lelki gyakorlatot végzett Pécelen. Itt rebegte el titkos nagy kérését Isten előtt. Fiatalon halhassak meg szép halállal. Erkölcsi magasabb rendűségét végleg nem lehet tagadni. Az irigykedők lassan elhallgattak, a férfiak valami ösztönszerűt éreztek iránta. Nem csak a munkások, hanem tanult főnökei is. A gyár egyik főmérnöke, egy valóban imponáló vezető egyéniség éreztette is tekintélyét a munkások felett. A munkások köszöntését éppen hogy viszonozta, vagy nem is viszonozta. Magdit azonban kalapemeléssel előre köszöntötte. Ezt mások is észrevették. A megtiszteltetést Magdi szerényen elviselte, ha a találkozást nem sikerült elkerülnie. Üzemének főmérnöke is kivételt tett vele jó indulatból. Előmunkás jelölté léptette elő, és ezt nem lehetett kivédeni. Magdi azonban első alkalommal átkérte magát az úgynevezett tri üzembe. Itt laboratóriumi munkát végzett, és nem voltak beosztottak. Szeretetreméltósága tekintélyt biztosított neki. Jelenlétében többé nem hangzott el sem káromkodás, sem kétértelmű beszéd. Ha át kellett mennie másik üzembe valamit intézni, és észrevették az éppen sikamlós vicceket mondó lányok, hogy Magdi közeledik, csendre intették egymást. Vigyázz, jön a Magdi.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Pétemesi József Liliummal és vérrel című könyvéből. A műsort a Veszprémi Egyházmegye készítette, szerkesztette és felolvasta Kis Dávid.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Bódi Mária Magdolna április 26-ai boldoggá avatásának tiszteletére az eseményt megelőző este ifjúsági találkozót szervez a Veszprémi Főegyházmegye, amelyre várják a 15 és 30 év közötti fiatalokat. Az ifjúsági találkozóra április 25-én 18 óra és éjfél között kerül sor a Van Veszprém arénában. A programban tanítás, dicsőítés, tanúságtételek és szentségimádás lesz. A falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell, emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő úgy fogalmazott, a falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. A miniszterelnök elmondta, Magyarországnak nagy hagyománya és komoly erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység, ahol különösen a régebbi időkben a minőségi élethez minden feltétel adott volt. A miniszterelnök a Magyar Falu programot az egyik legsikeresebb kezdeményezésnek nevezte, és kiemelte, hogy elindítása óta 1200 településen megállt a népességfogyás. A három gyermekes anyák adómentességéről szóló törvényjavaslattal 250 ezer három gyermekes édesanyának tudunk segíteni, fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött mai videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A benyújtott javaslatról Kondzs Zsófia kijelentette, hogy ez egy újabb fontos eleme a családi adócsökkentési programnak. Részletezte, október 1-től minden anya, aki három gyermeket nevel, vagy élete során felnevelt, az anya és a gyermek életkorától függetlenül jogosult lesz a személyi jövedelemadómentességre. Angelo Rotta professzionális diplomata és lánglelkű pap volt, ezt tette lehetővé, hogy emberek ezreit megmentse a vészkorszak idején. Mondta Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Budai Várban, a nuncius emléktáblájánál tartott megemlékezésen. Kiemelte, Angelo Rotta 1930 és 1945 között képviselte a Szent Széket Budapesten. És ez alatt a 15 év alatt kicsit magyarrá is lett, egyre mélyebben átérezte a magyar nemzet sors tragédiáit és a magyar valóságot. Azzal pedig, amit az embermentés terén véghez vitt, örökre beírta nevét a magyar történelembe. Richard Gallagher érsek, a Szent Szék államközi kapcsolatokért és nemzetközi szervezetekért felelős titkára arról beszélt. Angelo Rotta mély és gyötrelmes történelmi felfordulások korszakában szolgált Magyarországon, egy olyan időszakban, amely rendíthetetlen szilárdságot és erkölcsi tisztánlátást követelt. A megemlékezés végén Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek mondott imát. A 72 órás túlélő csomag összeállításáról szóló friss Európai Bizottsági Javaslat azt mutatja, hogy Brüsszel maga készül az ukrajnai háború kiterjesztésére. A tagállamok ugyanis nincsenek valós veszélynek kitéve, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy amikor előző nap először hallották azt, hogy Brüsszel egy 72 órás túlélő csomag összeállítását javasolja az európai embereknek, azt hitték, hogy egy viccről van szó, de aztán kiderült, hogy korán sem, ugyanis az Európai Bizottság egyik tagja maga mutatta be, hogy ennek a csomagnak miket kellene tartalmaznia. Jogosan adódik a kérdés a 21. század elején az európai emberek részéről, hogy minek is kell túlélő csomagot összeállítani az európai embereknek 72 órára. Ha az ember megpróbálja végig gondolni a magyarázatot, sajnos csak egy marad, mégpedig az, hogy Brüsszel háborúra készül, húzta alá Szijjártó Péter. A gyermekek védelme az első, erre kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések során is, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, szigorúan ellenőrzik, például annak a tilalomnak a betartását, hogy nem lehet olyan reklámfelületet elhelyezni, amely a gyermekek fizikai, érzelmi, erkölcsi vagy szellemi fejlődését károsítja. Tilos a gyermekek számára elérhetővé tenni olyan reklámot, ami a homoszexualitást népszerűsíti. Tilos kirakatban elhelyezni olyan gyermekeknek szóló terméket, ami a nem megváltoztatásáról és a homoszexualitásról szól. Ezeket elkülönítetten, csak zárt csomagolásban lehet árulni. Tilos ezeket a termékeket bölcsöde, óvoda, iskola, gyermekvédelmi intézmény, illetve templom 200 méteres körzetében árusítani. Szigorúan fel fogunk lépni, mert nekünk a gyermekek védelme az első, fogalmazott Sára Botond. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhős, borult idő várható, délfelől egyre több felé lehet számítani esőre, záporra. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósabban csapadékos országrészben 8 és 14 fok között alakul, másutt 15 és 21 fok között. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai Langelilla és Szabó Máté a Betesda fürdőbeli csoda nagybőjtre vonatkozó mondani valójáról beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádió hallgatókat. A Hitvalló mai adásában Langelilla és Szabó Máté a beszélgető társaim, akik a Fráter György Katolikus Gimnázium végzős diákjai. Nagybőjti időszakban vagyunk. A nagybőjti szentmiség egyikében hallottuk azt az evangéliumi szakaszt, amelyre szeretnénk mai adásunkat felépíteni.
Evangélium Szent János könyvéből. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. volt Jeruzsálemben az úgynevezett lyukkapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. Öt oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította: akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte: Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki: kelj föl, vedd ágyadat, és járj. Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre: szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik: aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj? A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert minden szombaton cselekedte.
Ha arról kérdeznélek benneteket, hogy hogyan tudnátok összefoglalni saját szavaitokkal az iménti evangéliumi szakaszt, akkor mit emelnétek ki, hogy mondanátok el ennek történetét?
Az evangélium egy olyan történetről mesél, ahol Jézus ismét a szavaival tett csodát egy nagyon beteg emberen, aki ráadásul már 38 éve reménytelenül küzdött a betegségével, és senki nem segített rajta, de Jézus ezt az embert észrevette, és mint mondtam, a szavai erejével pusztán, hogy mondta neki, vegye az ágyát és járjon, ez az ember meggyógyult. Mindenki kérdezte tőle, hogy ki volt az, ő nem tudta megmondani, de aztán később találkoztak is, és már mindenki tudta, hogy Jézus tett csodát, ám ez szombati napon történt, így ebbe is bele tudtak kötni, pedig Jézus megint csak jót tett az emberiséggel.
Elhangzott a helyszíne a csodatételnek, a Betesda nevű fürdő. Egy bő másfél-két évtizeddel ezelőtt hallottam azt, hogy régészeti kutatások feltárták Jeruzsálemben, hogy valóban létezett ez a Betesda fürdő. Addig sokan úgy gondolták, hogy ez az evangéliumi történet egy kitalált történet, és nem túl régen, ahogy említettem, megtalálták a régészeti leleteit ennek az öt oszlop csarnoknak, amely valóban egy gyógyulásra szánt hely volt, egy gyógyfürdő volt abba a korba. Talán kiemelném először azt a kifejezést a evangéliumi szakaszból, ami két igét tartalmaz. Jézusról mondja az evangélium, hogy megtudta, hogy 38 éve beteg ez a szerencsétlen, és megszólította. Vajon mi kellett ahhoz, hogy megtudja Jézus ezt az információt, és hogy megszólíthassa ezt a beteget?
Az Isten cselekedetei soha nem véletlenül történtek. Jézus is bizonyára szándékozott segíteni ennek az embernek, akit minden társa semmiben nézett, nem vett észre, nem segített, és ez az ember pedig ember tudott maradni köztük, annak ellenére, hogy mennyi elutasítással találkozott. Jézus, én úgy gondolom, hogy mindent tudott, ezt is tudta, és mivel ő isteni, ezért tudott rajta segíteni, megkereste őt, és nem véletlen az, hogy ezt a történetet ismerjük, mert nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hiába az emberek elfordulnak, Jézus megkeres és segít.
Olvashattuk a Szentírási részben, hogy sokan voltak a fürdőben, betegek, sánták, bénák és vakok. Valószínű belőlük hiányzott az a Istentől jövő gondviselés és szeretetteljes odafordulás embertársaink iránt, ami megvolt Jézusban, hiszen ők arra törekedtek, hogy nekik a fájdalmuk lecsökkenjen, gyógyuljanak, azért mentek oda, nem pedig azért, hogy ott van még egy embertársam, és megfogjam a kezét, megpróbáljam levezetni oda. Egy kicsit önzőek lehettek, hiszen a saját gyógyulásokat ugye sokkal fontosabbnak tartották. Egyrészt ez érthető is, hogy saját magunknak a fájdalmát próbáljuk könnyíteni, de ugyanakkor lehetséges lett volna az is, hogy egyszer-egyszer egy-egy segítőkar oda nyúlt volna a beteg ember felé, lekísérve őt a gyógyító vízhez. Csak ugye az ember az előfordul, hogy önző és csak a saját magának akarja a jót, és kicsit, mintha úgy érezhették volna az ott lévők, hogyha leállok neki segíteni, akkor lehet, hogy nekem már nem lesz hely.
Sok helyen olvasunk a Szentírásban, az evangéliumokban csodálatos gyógyításokat Jézus által. Ezek többsége két személy párbeszéde, a beteg ember és Jézus párbeszédéből áll. Többnyire a beteg ember szólítja meg Jézust, hogy meg akar gyógyulni, Jézus hitet kér tőle, és valamilyen úton módon visszaadja az egészségét. Van ennek a történetnek egy egyediség, ami kiemeli a többi gyógyítás történetből. Mi lehet ez?
Való igaz, hogy nagyon sok történet szól a jézusi csodatevésekről, és itt Jézus az, aki keres, aki megtalál, és nem a beteg szólítja meg Jézust, és nem a beteg keresi a gyógyulás reményét Jézusban. Ez a beteg is keresi a reményt, de eddig mind hiába. Jézus viszont megszólítja, megkeresi, egyenlővé válik azáltal, hogy ő megy oda, és ott van az is, hogy itt most nincs olyan, mint a más történetekben, hogy vannak barátok, vagy valahogy oda kerül Jézus. Itt nincs semmilyen segítő szándék az emberekben, itt csak Jézus és a beteg ember van.
Mint a mesékben kezdődött el történetem. Aztán múltak az évek, és kiderült végleg, mit kaptam tőlem, Istenem. Küzdelmek, könnyek ideje várt. Azt mondtad mindig, számíthatsz rá. A szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönök, köszönök mindent, eljött hát, most érted szól e dal. Hogy nehéz nap vár rád, de amiért éltem és amit reméltem, ide lent valósággá vált. Mosolyod mindig megtalált, segítő kezek ölelnek át. A szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak fel. Köszönöm, köszönök minden, eljött hát, most érted szól e dal. Tudom már, hogy a szeretet minden, te voltál, aki sosem adtak. Köszönök, oh, köszönök minden, eljött rád, most érted szó-e dal. Ó, oh, szeretett minden, oh, köszönök minden,
Különösen is megdöbbentő ez a történet abból a szempontból, hogy megörökíti az evangelista számunkra azt, hogy mennyi ideje szenved ebben a betegségben ez a szerencsétlen ember. Olvassuk azt, hogy 38 esztendő. Úgy emberileg is szinte felfoghatatlan és elképzelhetetlen, hogy majdnem 4 évtizeden át senki ne vegye észre ezt a beteget, és ne segítsen neki. De ugyanakkor az is elképesztő, hogy hogyan tudott megmaradni ez a beteg épeszű normális embernek, hogyan tudta meghagyni a hitét, a reményét, a gyógyulásba vetett bizalmát. Próbáljuk meg a történetet megközelíteni azzal, hogy azonosulunk a szereplőkkel. Először a beteg ember oldalával azonosulva, milyen tanulságokat tudunk levonni a magunk életére?
Elsősorban a beteg ember ugye nagyon kitartó volt, hiszen volt neki egy célja, elsősorban az, hogy meggyógyuljon, ezért próbált törekedni, hogy odajusson a gyógyító forráshoz, a vízhez, és ezt a mélységes kitartását láthatjuk benne, hogy hiába nem jutott el ahhoz a vízhez, de mindig vágyott arra, hogy valaki segítsen. Kitartóan volt ott, hogy hát ha lesz valaki, aki észreveszi, egy jó szándékú ember, mondhatni, várta azt az egy embert, azt a pillanatot, amikor az Isten felé fordul, úgymond, és segít rajta, könyörül rajta.
Nagyon könnyű emlegetni azt, hogy 38 évig beteg volt, de ha igazán belegondolunk, én például nem is éltem még 38 évig, nem lehet ezt úgy tekinteni, mintha tudnánk, miről beszélünk, mert ezt csak az az egy személy tudta, aki már 38 éve beteg volt, és talán már el is felejtette, hogy milyen az, amikor élheti az ember azt az életet, amire teremtették, és számomra hihetetlen, hogy nem változott meg a személyisége, nem változott meg, mint ember, és nem fordult ki önmagából, nem vált keserűvé, és nem vált teljesen reményvesztetté. Úgy tekintett az emberekre, mint önmagára, és önmagára, mint másokra. Megvolt az egyensúly a lelkében, ami nagyon fontos, és az, hogy őt gyógyította meg Jézus, azt is mondhatjuk, hogy Jézus cselekedetei nyilvánvalóvá váltak, nem hiába volt ő beteg, nem hiába ő volt az, akit meggyógyított. Nagyon fontos része a történetnek, az egész evangéliumi résznek.
Én is úgy gondolom, hogy az egyik legfőbb tanulsága a történetnek a beteg oldaláról megközelítve, hogy a mai felgyorsult világban már kétségbe esünk azon, ha valami nincs ott azonnal, ahogy akarjuk, valami nem úgy alakul az életünkben, hogy elterveztük a napunkban, nincs elintézve valami határidőre, és amikor ilyen történetet olvas az ember, hogy valaki 38 éve beteg, úgy elszégyeli magát, hogy ó, ahhoz képest az én türelmetlenségem, meg az én dolgaim mennyire kicsinyek ehhez képest. Tehát ez az ember valóban egy türelmes, egy Istenben bízó, egy nyugodt, egy békés természetű ember tudott maradni. Nézzük meg most a történetet, afelől a szereplő felől, aki nincs benne a történetben, aki hiányzik számunkra, az az ember, akinek ott kellett volna lennie a beteg szolgálatára. Ha vele azonosítjuk magunkat, vagy ebből a szemszögből nézzük a történetet, akkor is nagyon sok mai életre lévő következtetést tudunk levonni. Mik ezek?
Talán a legfontosabb szereplő az, aki éppen hiányzik a történetből. A mai életünkben mindenképp fontos, hogy legyenek az emberi kapcsolatok olyan mélyek, hogy észrevegyük egymáson, mikor kell segítő kezet nyújtani. Gyakran nem is tudják az emberek, hogy mennyit jelent egy-egy bátorító szó, hogy mennyit jelent, hogyha odafigyelünk és segítünk, vagy hogyha csak érdeklődünk, hogy segíthetünk-e. Velem már volt ilyen, hogy nem is gondoltam, és ezzel a szemmel ugye én látom az ő problémáját, ő nagyon nagynak látja az ő gondját, pedig ugye itt is olvashatunk a 38 évi betegséghez, mik azok a gondok, amik a mai napokban, vagy az életünk során az apróbb gondok, mert ugye vannak, akiknek tényleg kijut a bajból, de némelyik gondot mennyire felnagyítjuk. És azok az emberek kicsinek látják, de mégis megkérdezik, és nagyon sokat jelent, hogyha tudunk beszélni, hogyha tudunk segítséget kérni, vagy hogyha nem kérnek, de úgy is segítünk, és mi kérdezünk. Nagyon fontos, hogy mi is kérdezzünk, és segítsünk, hogyha tudjuk, hogy kell.
Tudja, ez a harmadik személy, aki nem volt jelen a történetben, nem is volt ott soha a beteg mellett, hogy segítsen neki. még ha meglett volna rá a lehetősége, és inkább azt választotta, hogy nem segít neki, úgymond a könnyebbik utat. Ugye Jézus meg is kérdezte, amikor megszólította a beteget, hogy akarsz-e meggyógyulni. Egy választás elé állította, hogy 38 évi szenvedés után elhiszed-e azt, hogy én meggyógyítalak, vagy pedig azt mondod, hogy nem hiszel nekem, és a hátralévő életedet is betegként kell élned. A beteg pedig azt felelte, hogy Uram, nincs emberem, tehát ebben benne van az is, hogy már nagyon régóta szeretett volna meggyógyulni, csak eddig nem adódott meg neki az a lehetőség, az a segítő kéz, amely felemelte volna, és meggyógyította volna.
Nagyon sok ember van, aki ilyen választás elé kerül, hogy akar-e, de lehet, hogy nem, hogy megváltozott, reményvesztett, vagy egyszerűen csak nem lát kiutat, vagy nem akar változtatni az életén. Ahhoz, hogy segíteni tudjunk embertársainknak, az is kell, hogy ők is akarják, és ha bármilyen gond adódik az életben, nem magánnyal kelljen szembenézniük, ők is akarják és befogadják azt a segítséget, amit mások adhatnak nekik.
A 38 éve beteg ember története a Bethesda fürdőben tehát nagyon sok mindennap életben kézzelfogható tanúságot tartalmaz számunkra, keresztények számára. Észrevetjük benne Jézusnak a odafigyelését, ahogy ő észreveszi, ki az, aki szükséget szenved. És adódik a kérdés főleg Nagybőjtben, hogy én vajon észreveszem-e, hogy mások körülöttem milyen gonddal, bajokkal küszködnek. Tudjuk, hogy nem csak testi betegségek léteznek, hanem lelki betegségek, és ebben talán sokkal többen szenvednek, és nagyobb megpróbáltatás a mindennapokban. Aztán vizsgáltuk azt az adásban, hogy milyen lehet a beteg embernek a lelkülete. Megtanulhatjuk tőle a türelmet, azt, hogy nem veszítjük el a reményt, kilátástalan helyzetekben sem, hogy megmarad az Istenbe vetett bizalmunk, hogy nem harcolunk az egész világgal, nem másokat okolunk a bajunk miatt. És végül megtaláltuk a gyönyörű párhuzamot azzal a harmadik személlyel, aki hiányzik a történetben, az emberrel, akinek ott kellett volna lennie. És bizony ez is elgondolkodtatásra késztett bennünket, hogy mi hányszor megyünk el érzéketlenül embertársaink mellett, amikor nem vagyunk embere annak a másik személynek. Adásunk végén a nagybőjti időszakban szeretnénk az evangéliumban hallott szakasz nyomán Krisztussal együtt másokra jobban odafigyelőbb személyekké válni, a saját gondjainkat, bajainkat türelmesebben viselők, és leginkább olyanok, akik észreveszik embertársaikat és odafigyelnek rájuk. Nagyon fontos az imádság és a böjt, a lemondás gyakorlása a nagybőjti időszakban, de legalább annyira fontos, a harmadik dolog, a jó cselekedetek, az alamizsna, és ebbe beletartozik az is, hogy a másik lelkével foglalkozok, az időmből adok, a segítségemet nyújtam, meglátom az embertársaimat. Akkor van értelme a nagybőti testi és lelki gyakorlatoknak, hogyha ezek megnyitnak engem, a fele barát, és azon keresztül az Isten felé is. Az adás végi imádságunkban erre a szándékra kérjük az Istennek az áldását. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Luci Tamás atyát és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjait, Langel Illát és Szabó Mátét hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
szeretnek szemeim az úr.